Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, természetesen utazás közben, úgyhogy amikor majd jobbra-balra elszágult mellettünk egy teherautó vagy bármilyen más zajt hallanak, akkor ez ezért van. De hát az egész műsor az utazásról szól, és most egy különösen izgalmas helyre fogunk kalandozni, mégpedig Brazíliába, annak több tájára is. Hiszen vannak itt nagy kedvenceim, ilyen például az Iguacu vízesés, amely szerintem a világ legszebb természeti képződménye. Jóval szebb, mint a Niagara vízesés. Emlékszem, amikor megláttam először az Iguacut, akkor elképedtem, hogy hát ekkora vízesés létezik. Ugyanis korábban számomra a vízesés a Niagara volt, és mivel jó a PR-ja, ezért hát hatalmas, óriási vízesésre számítottam, amikor ott Buffalo és Niagara Falls nevű települések között az Egyesült Államok és Kanada határán kerestem a Niagara vízesést. Azért mondom, hogy kerestem, mert amikor először megláttam, akkor azt hittem, hogy ezek még csak ilyen elővízesések, mert nagyobbra számítottam. És azt sem tudtam, bevallom férfiasan, hogy kettő részből áll, tehát azért is Niagara vízesések, mert van a Niagara, a patkó vízesés, klasszikusan a patkó rész, és van az American Fall, az amerikai vízesés, ami a teljes egészében az amerikai oldalon található, úgyhogy lényegében a Niagara vízesés az két részből áll, és hát a klasszikus patkó vízesés az, ami a legtöbb filmben szerepel, és ami tényleg úgy köszön vissza, mint hogyha mi is ott lettünk volna. Hasonló ez egy kicsit New York utcáihoz. A barátom mondta, hogy hát ő úgy érzi, hogy volt New Yorkban, mert az életében nem járt ugyan az Egyesült Államokban, viszont annyi filmet látott, hogy hát már mindent ismer a Central Parktól kezdve egészen a Fifth Avenue-ig, pontosan tudja, hogy mikor, mi, merre. Ehhez képest az Iguacu vízesés lényegében egy vízesés sorozat. Itt is van egy klasszikus nagy, az ördögszáj vagy ördögtorok névre hallgató vízesés, amely tényleg elképesztő szépségű és lerobban szinte morajló hangok kíséretében a mélybe a víztömeg. Ugyanakkor van körülbelül 15-16 egymás melletti szoros kis vízesés, ami ilyen kis félkörívet alkot, és összességében nagyobb ennél az ördögtoroknál vagy ördögszájnál is, és felül persze mindig szivárvány képződik, az idő is egy kicsit jobb, mint a Niagara. Másrészt az egész környezet olyan, hogy képzeljenek el egy kis dzsungelt, utakkal, mindenféle fára épített kis sétautakkal, és persze izgalmas kis állatokkal, például ilyen kis mókus majmokkal tele van a környék, akik oda jönnek és kunyerálnak kis ennivalót, de láttunk nagyobb állatokat is, szerencsére azért a veszélyesebb ragadozók azok éppen elkerülték az útvonalat akkor, amikor én is erre jártam. Többször is voltam az argentin oldalon, meg a brazil oldalon, sőt egyszer átmentem Paraguayba is, mert hogy az Iguacu vízesés lényegében a Paraguay-Argentin-Brazil hármas határon fekszik. Ezek közül a paraguayi résznél lényegében nincs olyan terület, ami a vízeséshez tartozna, csak közvetlenül itt van a határ, bevásárolni jönnek ide az emberek. Én is átjöttem, lényegében mindenféle ellenőrzés nélkül hömpölyög a tömeg, úgy működik, hogy át kell menni a kis folyón egy hidon, és akkor ilyen nézegető ember figyeli, hogy van-e gyanús, hát mitől lettem volna gyanús. Igazából nem volt nálam semmi komolyabb cucc, azokat figyelték, akik a hátukon hatalmas batyuban vitték az elektronikai termékeket, mert hát, mint mondtam, Paraguayba bevásárolni jönnek az emberek főleg. És itt természetesen rögtön a határmenti településen megrohanták a plázákat a brazilok meg az argentinok, kis buszokkal araszoltak a sorba, és ezt is úgy kell elképzelni, hogy lényegben már jókorán beindulnak kis buszok a sorba, és mi a kis buszban veszünk helyet. Tehát három ember már éppen, amikor én is jöttem, ült a kisbuszba, és akkor a helyi kísérő mondta, hogy oké, akkor még mi is beférünk, és szépen a sorban megkinéztünk egy kisbuszra, beszálltunk, akkor tovább araszoltunk a kisbuszba, azt a végén pedig kiszálltunk, és valamennyit nyilván ezért a túráért fizettünk. Utána visszafelé is beáll majd a kisbusz a sorba, és ugyanúgy be lehet menni, gyorsabb, mint hogyha gyalog sétálnánk, de természetesen sokkal gyorsabb annál, mintha kocsival jönnénk, de kiállnánk az elejétől kezdve a hatalmas nagy sort. Paraguay tényleg nagyon kedves kis hely, és itt sokat sétálgattam, hát olyan igazán nagy, bődületes extrát nem tudnék mesélni erről a határmenti városkáról, de mint különböző indián faragványokat azért be lehet vásárolni, meg hát mondom, az elektronikai termékek azok, amik miatt jönnek igazából a helybeliek. Hát nyilván ezeket is már főleg Kínában gyártják, de valahogy Paraguayban olcsóbban jutnak ide, vagy nem tudom miért, de lényegében egy nagy bevásárlóközpont alakult ki. Ez persze még csak nem is budapesti pláza, nemhogy ilyen dubai pláza, ne ilyeneket képzelnek el, hanem hatalmas nagy piacokat, meg azért több emeletes áruházakat is, de azért tényleg egy kicsit ilyen szedett-vedett hangulatban. Visszatérve egy kicsit a természeti látványosságokra, hiszen végül is Brazíliáról van szó, bár hozzáteszem, az Iguazú az argentin oldalról talán a legérdekesebb, legjobb, de ezzel együtt körülbelül 2 nap kell a felfedezéséhez, de vannak olyanok is, akik 3 napot eltöltenek, és azt kell mondanom, hogy egy percet sem unatkoznak. Az Iguazúnál ugyanis ki lehet próbálni azt, hogy milyen, amikor csónakkal egészen a nagyvízesés közelében merészkedünk. Hát persze teljesen vizesek leszünk, hiába kapunk esőkabátot. Balesetről nem hallottam, bár nem tudom, hogy azért, mert nem mesélik el a turistáknak, vagy pedig ténylegesen nem volt. A Niagaránál már hallottam balesetről, de hát, mint említettem, ott azért a tömegkommunikáció is sokkal profibb, meg hát az mindig fontos, ami Amerikában történik. Visszatérve egy kicsit az Iguazúra, körülbelül egy olyan kemény délelőttön keresztül lehet sétálgatni a fantasztikus dzsungelfái között a kiépített kis fapallós rendszeren, és akkor azt mondhatjuk, hogy már láttuk a vizesés rendszernek több tagját is. Szinte mindig van egy kis pára, de általában kellemes meleg az idő, és ez a pára sem olyan, hogy zavaró lenne, hiszen inkább a szivárványban, a pára közepén lévő szivárványban gyönyörködünk, aztán eltűnik ez a pára, megint tényleg a mindent átható napsütés az, ami uralkodik, és aztán utána megint lesz egy kis pára, tehát elég változékony így az időjárás. Kemény idő van abból a szempontból, hogy azért a rövid ujjúban is izzadunk. A nagyobb ragadozókon kívül veszélyes élőlény, tehát sárgalázveszély vagy ilyesmi nincsen, úgyhogy nyugodtan fel lehet keresni a környéket. Van egy kisvasút is, hogyha az argentin oldalról közelítjük meg az Iguazú vizesést, akkor kisvasúton mehetünk egészen a közelébe. Amikor éppenséggel apályos az időszak, akkor van egy olyan fapallós rész is, amikor végigmegyünk a folyón egészen az argentin oldalnál lévő ördögtorok tetőhöz, és felülről is megnézhetjük a vizesést. Amikor nagyon erős a vízsodrás, akkor ezt lezárják, mert akkor lényegében ellepi a víz a fapallókat, és aztán utána megint megnyitják, és az is érdekes, hogy látjuk, hogy milyen erős a vízhozama itt az egyik folyónak. Több folyó is egyébként itt táplálja a vizesést. Az Iguazúhoz repülővel a legegyszerűbb eljutni, és a nagyobb városokból, Brazíliából, de Argentinából is jönnek a légijáratok, és mind az argentin, mind a brazil oldalon is le tudnak szállni. A turizmusa jelentős, úgyhogy ki is alakult ennek már a rendszere. Brazíliában jók a belföldi légijáratok, sok helyen voltam, tényleg Belo Horizonte-ból mentem már São Paulo-ba, mentem Manausba, Amazónia fővárosába és Brazília városba is, és azt kell mondjam, hogy viszonylag pontosan indulnak és jó állapotban lévő gépekről beszélhetünk, tehát azért nem olyan, mint néhány korábbi szovjet tagköztársaságban, ahol azért az embert kiveri a víz, amikor leszálláshoz készülődünk, hát amikor felszálláshoz, akkor meg pláne, és az afrikai légjáratokról inkább ne is beszéljünk, ahol gyakran csak így a menetrend az, hogy nagyjából 1-2 napos csúszásokkal érvényes, ha egyáltalán van. De természetesen nem kell megijedni, mert vannak jó légitársaságok is, Afrikában is tényleg vannak kifejezetten jó légicégek, és az egykori szovjet tagköztársaságokban, a függetlené váló államokban is már sokat javult a helyzet ahhoz képest, hogy milyen volt a rendszerváltást követően, amikor még lehetett úgy utazni a gépen, hogy a kecske is ott utazott mellettünk, és amikor felszállt a gép, akkor szinte megfojtotta a nyakörv a szegény állatkát, úgyhogy belefojtotta a mekegést is. Tehát voltak ilyen kalandok, meg a tyúkokat is felvitték a fedélzetre. Most már azért ilyenek nincsenek, de hát azért még nem olyan, mint amikor a legújabb arab légicég által vásárolt géppel utazunk a business classon. Brazíliában tehát a légiközlekedést nyugodtan bevállalhatjuk, a buszközlekedés is viszonylag jó, csak nagyon zsúfolt, én azért sokat buszoztam errefelé. Vannak külön olyan buszjáratok, ahol még WC is van, ezen kívül pedig üdítőt is adnak a vendégeknek, de vannak ilyen hagyományos járatok is. Azoknál se éreztem veszélybe magam, tehát azt mondják persze, hogy Rio de Janeiro veszélyes, vagy Brazília veszélyes, ez igaz is, majd mindjárt mesélek erről is, de hát egyedül voltam férfiként, úgyhogy túlságosan sok cuccom se volt, most az útlevelemre, kártyámra, pénzemre meg alaposan vigyáztam, úgyhogy túlságosan mondom, nem voltam veszélyben, nem éreztem így magam, én bevállaltam a helyi buszjáratokat is, és minden további nélkül, gond nélkül megúsztam, de összességében véve a tömegközlekedés Brazíliában a Dél-Amerikához képest relatíve jól szervezett, és hát világviszonylatban is azt kell mondanom, hogy nem rossz. Innen folytatjuk majd a híreket követően, hölgyek, urak, továbbra is maradjanak velem.